Ezekkel az emberekkel mi el tudunk beszélgetni. Kapcsolatunk van, lelkészek jöttek ide például a roma futballcsapattal futballozni, és a lelkészek kikaptak.
Hát a sportnál csak ilyen.
És rövidesen, ahogyan az idő engedi, és nem lesz ilyen nagy meleg, várhatóan szeptember-októberben lesz egy visszavágó, lesz egy újabb találkozás, és ehhez kapcsolódik az, hogy a református szeretett szolgálat ajándékcsomagokat küldött karácsonykor a rászoruló gyerekek számára, és ez igen, úgy érzem, hogy jó sikerült alkalom volt, bár nem volt egyszerű.
Említette a szeretett szolgálat kezdeményezését, egyedi kezdeményezését, de elképzelhető, hogy önöknek diakóniai szinten hosszú távon kell azon gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt a réteget úgy egységesen segíteni és felemelni, ahogy ez nem csak a réteg, hanem mindnyájunk, az egész társadalom érdeke.
Ez így igaz, és ezért sok mindent elkövetünk most is, de a diakóniát a mai világban sajnos befolyásolja az a csúnya dolog, hogy anyagiak. És ez az, ami ugye az elmúlt 50-60 évben a hátteret nem tudta biztosítani. Ezért egy 13.500 lakosú városban az az 1400 egyház fenntartó nem tudja igazán betölteni azt a küldetését, hogy mindenre, de mindenre odafigyeljünk. Én úgy gondolom, hogy ahogy említettem, a magvetés megtörténik óvodában, iskolában, és ennek majd lesz aratása. És akkor lesz az, amikor majd több anyagi lehetőségünk is lesz a segítésre. A magunk módján egyedi esetekben próbálunk segíteni olyan családokon, akik rászorulnak erre. De ezt nem tudjuk sajnos általánossá tenni és kiterjeszteni, éppen azért, mert az elvárások nagyok, és a lehetőségeink pedig kicsik.
Általában, ha már az anyagiaknál járunk, ha már ezt említette, milyenek a kondícióik? Nyilván nem a pénztárkönyvükre vagyok kíváncsi, de vannak kevésbé szegény, vannak tehetősebb gyülekezetek, vannak, akik csak éppen hogy biztosítani tudják a működésükhöz szükséges feltételeket.
Én úgy gondolom, hogy nekünk nem szabad panaszkodnunk, dicsekedni sem dicsekszünk, tehát nem vagyunk egy gazdag gyülekezet. Hogyha nagy a templomunk, akkor nagy a gondunk is vele. Tehát egy kis templomot kevesebből fel lehet újítani, mint egy nagyobb templomot karban tartani, tehát itt a rezsiköltségek és minden más kapcsolódik ehhez, tehát nem egy egyszerű feladat ma sem egy ilyen nagy gyülekezetnek a fenntartása és működtetése. Mindazonáltal egy átgondolt munkatervvel, gazdasági tervvel, ütemtervvel igyekszünk minden esztendőben úgy beosztani, amink van, hogy mindenre fussa. Ezért átgondoljuk azt, hogy egy-egy esztendőben mi az, amit meg tudunk valósítani, és mi az, amit nem tudunk megvalósítani, hanem még elnapoljuk, vagy egy-két évvel arrébb tesszük.
És mi az, amit a közeljövőben meg tudnak valósítani, és meg akarnak, és mi az, amit egy-két-három-négy évre elnapolnak? Mit gondol ön most erről?
Szeretnénk mindenképpen az iskolát olyan szintre hozni, hogy az minden tekintetben modern, korszerű 21. századi legyen. Ehhez szükségünk van egy tornateremre. Van is erre lehetőség és épület, ezt szeretnénk a közeljövőben valamilyen formában megvásárolni, hiszen ez kötődik az iskola további működéséhez, mert a 7.-8. osztályokkal már nem elég tornaszobát fenntartani az iskolában, hanem tornatermet kell biztosítani. Ez a közeljövő feladata lesz. A következő lépés pedig az, hogy meg kell valamilyen formában vásároljuk az iskola épületét is, hiszen a pályázatok mind a tulajdonoshoz vannak kötve, és mivel mi bérlők vagyunk ebben az iskolában, nem igazán tudunk pályázni, és sok mindentől így elesünk. Önerőből pedig nem tudjuk azokat a elképzeléseket megvalósítani, amelyek szükségesek ahhoz, hogy jól működjön ez az iskola.
Vannak gyülekezetek, akik feladataik tervék végrehajtásához a pályázataikon túl tehetősebb külföldi testvérgyülekezetektől is segítséget kapnak. Önöknek milyen testvérgyülekezeti kapcsolatai vannak, és esetleg onnan számíthatnak-e a lelki megerősítésen túl anyagi támogatásra is?
Nyugati testvérgyülekezetünk nincs. Tehát mi nem szoktunk kérni másoktól ilyen némű segítséget, és nem is szoktunk kapni. Amit most a szeretett szolgálaton keresztül kapunk, azok a padok. Hasonlóképpen ugye a Dorkász alapítvány is, ahol ugye úgy általában megállapítjuk, hogy értékeiben mennyibe kerülhet az asztal vagy bútordarab, amit elhozunk, és akkor azt mi kifizetjük annak rendje módja szerint. És testvérgyülekezetünk egy van, és ez pedig az erdélyi Szováta településnek a református gyülekezete, akikkel nagyon régi kapcsolatunk van, és ők még hál' Istennek nem kellett segítsenek bennünket. Ők bővítették a templomukat, nagy-nagy munkába voltak. Hál' Istennek mi tudtunk segíteni rajtuk. És ez jó érzés.
Élő, gyakori a kapcsolatuk?
Az utóbbi egy-két évben éppen az anyagi terhek miatt, és itt elsősorban gyülekezeti tagoknak a terheire gondolok, hiszen mindenkinek valamilyen formában egy-egy ilyen nagy kirándulás vagy látogatás kapcsán hozzá kell járulnia. Éppen ezért ez egy kicsit visszaesett, de a modern eszközökön keresztül internet, telefon tartjuk a kapcsolatot, és amikor csak lehet, személyesen is találkozunk, vagy hogyha arra vezet az utunk, vagy ő nekik vezet erre az útjuk, akkor nem kerüljük el egymást.
A személyes találkozók kérdése azonnal adja a következő gondolatot. Hatalmas személyes találkozókra volt lehetőség május 22-én Debrecenben, amikor is megalakult az alkotmányozó zsinat. Hogyan érintette meg ez az egyház történet esemény az öngyülekezetét?
Szép számban vettek részt a gyülekezet tagjai az eseményen, és nagy örömmel és felemelő gondolatokat mondtak el ezekről a találkozásokról, akik ott voltak és ott lehettek. Én úgy érzem, hogy nagyon fontos esemény volt az egyházunk életében ez, és nagyon-nagyon szükség van arra, hogy egymás kezét el ne engedjük semmilyen körülmények között.
Hagy fordítson egy picit személyesebb gondolatok köré beszélgetésünk menetét. Annyit már megtudtunk önről, ha az előzőeket összerakjuk, hogy egy hatalmas teherbírású lelkipásztor, akinek szolgálatán belül azt merem mondani, hogy kedvenc elhívása, nem biztos, hogy jó ez a kifejezés, a cserkészet megélése és támogatása. Áruljon el magáról ennél egy picivel többet is. Milyen út vezetett Hajdúhatházig? Hogy került ön szolgálatban milyen iskolái voltak, milyen elhívása volt?
Az én utam eléggé érdekes, és hát nyilván egyedi út volt, amíg eddig jutottam. Lelkész családban születtem, én vagyok a családban a harmadik generáció, aki lelkész, és ez meghatározta egy kicsit az életemet, és hát természetesen befolyásolta, hiszen a régi rendszerben ez egy elég furcsa helyzet volt, lelkész gyereknek lenni, és így felnőni. És távolról sem akartam lelkész lenni. Én valahogy úgy voltam, mint Jónás, hogyha az Úr elküldött valamerre, akkor én inkább más irányba igyekeztem menni. Nagyon-nagyon szerettem a fizikát, és éppen ezért abban is az elektromosságot, és éppen ezért elektromechanikát végeztem Kolozsváron, ahol ugye a teológia közel volt ugyan, de mégis igyekeztem elég messze távol tartani magam a teológiától. Aztán ugye az akkori rendszernek a sajátossága volt ott, hogy az erdélyi magyarokat más vidékre és elsősorban olyan vidékekre helyezik, ahol kevés magyar szót hall. Viszonylag szerencsésnek mondható az életemnek a fordulata, hogy én a Zsírvölgyébe kerültem egy modern kórházba, és ott dolgoztam orvosi műszerekkel, onnan kaptam a behívót, Bukarest fogsány érintésével eldöntöttem, hogy ott hagyok mindent, és vissza Nagyváradra, ahol érettségiztem.